Jó estét kívánok! A lélekvándorlásról mit mond a zsidóság? Mózes második könyve 21. fejezet elején szó van, ez pont ott vége van annak a leírásának, az egész színai kinyilatkoztatásnak, hogy az Isten lejött Sínai hegyre, és elmondta a 10 parancsolatot, és utána a 21. fejezettel egy pár hosszú fejezeten keresztül le van írva a nagyobb része a zsidó polgári jognak a Mózes második könyve. Az első mondat ennek az egész fejezetnek, vagy ennek az egész fejezet sorozatnak, az úgy kezdődik, ve élám is patimas ezt a szimlifnél, és ezek azok a törvények, amit tegyél a előttük. És utána kezdi részletesen mondani, ilyen esetben ez fizet, ilyen esetben azt fizet, ez lehet, ez roblás, ez lopás, stb. Stb. Erre a versre van egy nagyon érdekes passzus, egy nagyon érdekes, rövid kis magyarázat a Zohárban. A Zohár az a zsidó misztikának az alapkönyve, és azt mondja a Zohar, da, hogy a Zohar az arami nyelven van írva, da raza de gulgalája. Ez a lélekvándorlásnak a titka. Szóval, ezek a polgári törvények, azt mondja az Zohar, ez a lélekvándorlásnak a titka. Ezen csak csodálkozni lehet, ez a lélekvándorlásnak a titka, a polgári törvénykönyv, a fizetni kell, nem fizetni kell, kötelező, fel van mentve, ez a lélekvándorlás. Erre az van írva, az a magyarázat van írva, azt mondanak a kabbalisták, hogy igen. A polgári törvénykönyvben ott van elrejtve a lélekvándorlás. Azt mondja, ketten jönnek a rabinátusi bírósághoz, egy felperes, egy alperes, a felperes követel egy összeget, az alperes tagadja, és a bíróság hallgat meg, mindenkit meghallgat, mindenféle bizonyítékek, és azt mondja, tényleg meg vagyunk győződve, hogy az alperesnek igaza van, nem kell fizetni. De a felperes tudja, hogy ez nem igaz. Van az eset, amikor a felperes tudja, de az igaz, hogy ő tartozik nekem. És hogy lehet az, hogy a bíróság, ami a Tóra alapján, hozta az ítéletet, és a tórai ítélet azt mondta, hogy nem kell fizetni, pedig tartozik nekem. Hol van itt az Isten igazság? Itt van elrejtve a lélekvándorlás. Vagyis elképzelhető, hogy ez ennek a történetnek a második része csak. Amikor most a felperes követel az alperestől, és ő tagadja, az első menetben a felperesnek juttat olyan pénz, aminek nem kellett volna, és ez most helyreáll. Ami azt jelenti, itt az isteni igazság ott van, hiába tudja a felperes egy bizonyos esetben, hogy ő elvileg az alperes tartozna neki, erre azt mondja az isteni igazság, aki látja a nagy képet, ő nem tartozik neki. Egy nagyon ismert történet van a Bál Sem Tov kapcsán. A Bál Sem Tov ez az, aki körülbelül 300 évvel ezelőtt született, és ő volt az alapítója a haszidizmusnak. És ő egyszer tanította a tanítványokat, hogy az isteni gondviselésről. És azt mondta, hogy elmagyarázta, az isteni gondviselésre az nem csak a kollektív, az egész teremtésre tér ki, nem csak kollektív emberiségre, hanem minden egyes emberre tér ki. És minden egyes emberre tér ki nagyon-nagyon részletesen. Minden pillanat, minden másodperc, minden apró dolog, ami történik, az a személyes isteni gondviselés. Hasgaha pratit. És azt mondta nekik, menjetek ott a városon kívül, ott az út, szélén, a fa mögött álljatok ott meg, és látni fogtak a személyes isteni gondviselést. Több tanítvány úgy döntött, hogy tényleg ki is mennek, és kimennek a városon kívül, tudod, a fa mögött, nem zavarni az életet, és velük szembe picit arrébb, ugye ott van az út, és ott az út másik oldalon, ott van egy fa, ami nagyon szép árnyékat ad. És várnak egy pár percet, és az első jelenet. Mert látnak ott onnan messziről, hogy jobb kézről hallanak egy hangot, most már nem lehet, szóval nem lehet elkerülni, itt egy gazdag ember érkezik, ugye nem egy egészséges lóval, hanem több is, egy nagyon szép kocsival, és kicsit körülnéz, és milyen jó árnyék, leszáll, és ott a fa alatt egy kicsit üldögél, egy kicsit pihenget, és egy pár perc rá, felfrissült, indul útra. Amíg tovább megy, balkéz felé. No, erre pár perc rá észrevesz egyik, hogy nézd csak meg, a pénztárcája ott maradt, de hát ő már messze volt, gyalog nem lehetett utolérni az életét. No, ha így van, akkor hagyjuk, majd látni fognak a folytatását. Egyszer csak, pár perc rá, megint jobb kéz felül van egy hang, és megint egy gazdag ember érkezik, szintén több kocsi, több ló, nagyon szép kocsi, úgy tűnik, egy nagyon, nagyon különleges hely volt, ő is megállt egy kicsit pihenni az árnyékban a fa alatt. Ül egy kicsit, és egyszer csak észreveszi, hogy itt egy pénztárca van. Körülnéz, nincs itt senki, ez teljesen gazdátlan. A gazdátlan, azt mondja halacha, akkor el is lehet tenni. Vetett a zsebében, nincs itt senki, tehát nincs kinek vitat adni. És felszáll a kocsijára, megint elutazik balkéz felé. Második jelenet. Most jön a harmadik jelenet. Egyszer csak egy ilyen gyenge kis hang megint jobb kéz felül, most pedig egy szegény, öreg ló, és alig még megy, és a szegény ember itt utazgat, ő már tényleg nagyon fáradt, és ő is leül, megáll, és ott pihen a fa alatt. Valamit eszik, száraz kenyer, és valami, és látszik rajta, hogy az élet nem nagyon mosolyog neki, és aztán elalszik. Elaludt, nagy a csend. De most pedig lehet hallani balkéz felől, hogy valami érkezik, az első gazdag ember, aki ott maradt a pénztárcája, észrevette, és visszajött megkeresni. Valószínűleg kiszámította, hogy hol lehetett ez. No, egy úri ember volt, lát, hogy valaki alszigat, nem akart zavarni, és halkan itt körülnéz, de nem találta. No, erre kicsit már kezd idegesebb lenni, és azt mondja, uram, igen, a pénztárcámat kérem. Mit? Pénztárca! Én pénztárca? Milyen pénztárca? Nekem nincs pénztárca. Nem az önnét keresem, hanem a sajátomat kérem. Adjál vissza a pénztárcámat. Milyen pénztárca? Nem tudom, miről beszél. Miért nem tudsz, miről beszél? Itt van, itt marad most. És az illető úgy csinálja, mintha nem tudna, miről van szó. És erre az a gazdag ember nagyon ideje. Miért játsz? Mondja el, hogy most nekem kell, mert szegény vagyok. Miről beszélsz? Sámán nagyon ideges, és látja, hogy ez nem megy. Jól megveri, és nincs, és elmegy. Úgy éreztek a tanítványok, hogy itt van a történet vége. És most erre mondani, ez a személyes gondviselés az Istennek, az pont az ellenkezője. Hát ők azok, akik tudnak, akik szemtanúja voltak az egésznek, és itt minden van, de nem igazság. Visszajöttök a Baal Shem Tovhoz, és a Baal Shem Tov kezd nekik e történetet elmondani. Azt mondja, sok-sok évvel ezelőtt egy városban, hol volt, hol nem volt, egy városban élt két ember, és társak lettek egy vállalkozásban, és jól megy neki. Évről évre még jobb, és még jobb, és még jobb. Egyszer csak arra jutottak, hogy ketté kell válni, itt mindenki fogja egyedül csinálni tovább, most fel kell osztani a vagyont. És ahogy ilyenkor szokás, vita alakult ki, az egyik mondta, hogy nekem többet jár azért, mert én szerveztem és utazgattam, és a másik azt mondta, nekem többet jár azért, mert én voltam az egész ötlet, az egész dolog mögött, ahogy mindig ilyenkor, szóval mindig valakinek többet jár, és nem tudtak dülőre jutni, erre elmentek Din Tairera, a leperelte a rabinátusi bíróságnak. Eljött a rabbihoz, és mindketten előadtak a történetet, mindenféle bizonyítékok, amit csak tudtak, és a rabbi azt mondta, azt egyszer csak bejelentette nekik, hogy holnap 10-kor jöjjenek vissza, mert ő ítélet hirdetés lesz. De Ruvén, az egyik társ, ő nem akart bízni a véletlenbe, este még megkereste a rabbit, meghálalta neki a jó munkát, és egy borítékot hagyott nála. Természetesen ez a befektetés megtérült, mert másnap 60-40%-ra döntött a rabbi, mert a rabbi meg volt győző, de tényleg az a Ruvén, ez tényleg neki többet jár az egészből, és erre a Simon hiába a tiltakozott, ez nem igazság, azt mondta a rabbi, nem, ezt én végig hallottam már, de én ezt tartom, ez a helyes. No, nem volt mit csinálni, el kellett fogadni az ítéletet. No, pár év rá, már mind Ruvén is, Simon is, és a rabbi is már meghaltak, és égi bíróság előtt állnak, és a dolog nincs rendben. Ruvén megvesztegette a rabbit, és több pénz volt nála, mint ami járt neki. Simonnak pedig kevésebb volt, a rabbi pedig vétkezett. Mert azt mondta, arra ment az ítélet, mondja a Baal Shem Tov, mindhárman menjenek vissza a földre, és most pedig helyre fog állni minden. Mondja a Baal Shem Tov, most figyeljetek ide. A személyes gondviselés az Istenek. Ruvén, ő volt az első gazdag ember, ő most ott hagyta a pénzt, tehát pontosan annyi pénz volt benne, mint ami többletet megkapta. Simon, a másik gazdag ember eljött a pénzed, meg is kapta, most le van nullázva, mindenkinek az van, ami van. De a rabbit még meg kell büntetni. Ki bünteti meg a rabbit, aki ebben az esetben a szegén ember? Maga Ruvén, aki adta a borítékot. Aki olyan hálás volt neki a munkáért, ő most ki is fizette neki készpénzbe. És akkor most van vége a történetnek, és itt van az isteni igazság. Vagyis az isteni igazsághoz látni kell a nagy képet, és az összes jelenetet, és akkor állnak helyre, akar áll helyre minden. Mi az az egész logikája a dolog mögött? Az egész logika a dolog mögött ez az, ugye, hiszünk, ahogy benne van a Bibliában, Mózes első könyve elején, hogy kezdetben teremtett Isten az eget és a földet, és meg is teremtett az ember. Ha megteremtett, és a világ nem volt magától, akkor természetesen neki volt egy célja, miért teremtette meg a világot, miért teremtette meg az embert. Azért teremtette meg az embert, mert az embernek van egy feladata, hogy teljesítsen az isteni akarata, teljesítés a parancsolatokat gyakoroljon. ez nem csak a világ teremtéssel és az embernek a teremtésével, hanem minden egyes embernek a teremtésével, azt mondja az Isten, jó, most még egy ember, még egy zsidó, akinek van egy feladata, hogy a micvákat gyakoroljon, és ezen belül mindenkinek van egy lehetőség, ezen belül valami különlegesre. Az egyik fog tanítani, a másik fog segíteni, a harmadik, mit tudom én, mindenki azon a téren, amit tud, és akkor teljesíti, akkor van értelme az a teremtésének, mert teljesíti az isteni akaratot. Az ember úgy van teremtve, hogy írja a Biblia, hogy először a por a földből, az Isten egy formát csinált, és aztán bele lehelt a lelke. Bele lenni a lelke, azt mondja a Zohar, megint a Zohar a Kabbalának az alapkönyve, mand nafach mitochein nafach. Egy dolog mondani, és mondta Isten, hogy legyen világosság, és mondta, az is levegő, ugye, hogy beszél az ember, kijön a levegő a szájából, és az pedig a hang. Az egy szint. Mert az a levegő, ami kijön a szájból, az nem olyan mélyről jön. És ezért képes az ember beszélni, megállás nélkül egész éjszaka és egész nap, és csak beszélni, ameddig nem lesz túl fáradt folytatni. De fújni, az sokkal mélyebbről jön. Az ember nem tud fújni többet, mint 20 másodperc, 30 másodperc, az is csak levegő. Ez olyan mélyről jön, hogy utána, és azt mondjuk, hogy az van írva, az Isten belehelt az emberbe a lelke, az lényegében egy isteni, mint a magából belülről valami részt betett az emberben, és ez az embernek a lelke, és ez a különleges isteni lélek, ami megnyilvánul, ez szintén lényegében, ezt úgy lehet felfogni, hogy minden ember, aki megszületik, az Istennek egy újabb megnyilvánulása. Egy újabb szent szikra megnyilvánul itt a világon. De ez nem csak azért, hanem azt mondja az Isten, még valamit szeretnék itt elérni a világban. Még egy embert, még egy zsidót. Hogy itt a munka még jobban folyjon. Különleges területeken, eddig nem volt itt egy kicsit egy gyenge pont, akkor még egy pár zsidó ide, még egy pár ember oda, hogy a munka jobban menjen. Mi van abban az esetben, hogy az ember nem teljesíti a feladatát? Éli az életet, de nem teljesíti a feladatát. Ugye említettem előbb a Zohár, ami a Kabbalának az alapkönyve, a szerzője, a hagyomány szerint, Rabbi Shimon ben Yochai, a híres talmudi bölcs. A másik nagy forrása a Kabbalának, a zsidó misztikának, az az Ari. Ari, ez egy mozaik szó, Adonéinu Rabbi Yitzchak, Luria Yitzchak Rabbi. Született 1534-ben, és elhunyt 1572. Összesen 34-től 72-ig élt, tehát elég rövid élete volt, de elég volt ahhoz, hogy az egész... Tessék? De elég volt ahhoz, hogy tanította, és fejlesztette, és újabb és mélyebb dolgok felfedezett a zsidó misztikában, hogy a tanítványa, Rabbi Chaim Vital, ezt egy életen át írta és feldolgozta. 1543-ban született, és 1620-ban hunyt el. Ennek van egy egész könyve, aminek az a neve Sár HaGilgulim, a lélekvándorlásnak a kapuja. Ez egy egész könyv, itt is van, az nem sok, 179 oldal összesen. Itt nyomtatásban, amit az egész lélekvándorlást
részéről mindenféle alapelveket mond el.
És itt a 32. oldalon, a 8. kis bevezetésben azt mondja, miért jön az ember újra, miért születik meg az ember újra, és miért jön légyetve le a földre. Erre azt mondja, az első dolog az, hogy talán olyasmit tett, áthágott egy törvényt, vétkezett, amit nem lett volna szabad, erre azt mondja neki az Isten, tessék, menj el vissza, és javíts meg. A másik, hogy talán elmarad valamit, ő soha nem tett olyasmit, amit nem szabad, de nem mindent, amit kellett tenni, azt megtette. A harmadik az is elképzelhető, hogy szükség van rá, mint egy rabbi, mint egy különleges, hogy azt mondanak neki, hogy figyel, most a küldetésednek nincs vége, mert szükség van rá. De azt mondja, az első, aki az előző életében vétkezett, hát nagyon óvatos kell lenni, hogy ne vétkezzen, pedig lenne hajlama erre, és pont ezt kéne javítani, hogy hiába van egy hajlama, nem fogja megtenni. A másik, aki előző életében se vétkezett, neki most sincs hajlama a vétkezésre, de neki figyelni kell, hogy mindig amit tenni kell, azt ő nagyon, nagyon tegyen. És aztán azt is mondja, hogy bizonyos esetekben, ha férj és feleség között egyiknek vissza kell jönnie, akkor bizonyos esetben azt mondja az Isten, jó, megérdemli az a felesége, hogy a férje vele legyen. Bizonyos esetekben nem. Szóval sok minden, és nagyon részletesen belemegy a dolgokban. Szóval a dolog lényege az, hogy az ember az élete során a mitzvákat kell gyakorolni. És ahány évet él, amennyi időt él, annit kell neki elérni. Ha nem ér el annit, azt mondja az Isten, figyelj, te 80 évet éltél, pedig csak 20-30-40 éves bevétel van, akkor menj el vissza, fejezd be az, ami elmaradt. Ezt minden isteni léleknek kell teljesíteni, amit az Isten elvárt tőle, az első körben nem teljesítette, akkor menjen még egy körre, és még egy körre, addig, ameddig nem teljesíti mindent, amit az Isten elvárt tőle. A Bibliában itt explicitben nincs írva sehol a lélekvándorlás. Voltak is olyan zsidó bölcsek, akik nem nagyon elfogadtak a lélekvándorlás. Például a Szádja Gaon azt mondja, nem biztos, hogy ilyen van. De sok más zsidó bölcs, és nagyon erősen a kabala zsidó misztika egyértelműen ezt elfogadta. Az egyik érvelés, egyik rabbi próbált a Talmud alapján bebizonyítani, hogy nincs. Miért? A Bibliában Mózes 5. könyvében, 28. fejezet 6. versben van egy olyan vers, ami úgy szól, Baruch atá bevoecha, Baruch atá becétecha. Áldott vagy te, amikor bejöttél, és áldott vagy te, amikor kimész. Most te, mert miről van szó? Szerintél születésed, áldott vagy te, amikor megszülettel, és áldott legyél, amikor elhunytál. Erre a Talmud azt mondja, figyelj, ilyen rövid az út, hogy tényleg egy mondatban a születés és a halál ide 70-80-90 év még van a kettő között. Azt mondja a Talmud, az a Bava Metzia traktátus 107-es lap, azt mondja a Talmud, azért van az így egy versben én, mert bizonyos itt a Tóra összekötni akarja a kettőt. Ugyanúgy, hogy tiszta lélekkel jött el a világra,
ugyanúgy tiszta lappal indulj el, hagyj el a világot. Erre azt mondja egyik rabbinu, ezek szerint az ember tiszta lappal, tiszta lélek jön a világra. Ha pedig lélekvándorlás lenne, akkor nem tiszta lélek, mert az előző életből még mindenféle adósága van. Mínuszal kezdődik. Tehát az igazság az, hogy ez nem egy cáfolat. Azért nem cáfolat, mert arról van szó lényegében, hogy az ember jön a világra tiszta lélekkel, vagyis, hogy a lélek tiszta legyen, mert képes erre. És erre azt mondja a Tóra, neki figyelj, amikor elmegy, remélem, hogy tényleg el fogod érni azt, és nem az lesz, hogy pont az ellenkező még nagyobb adóságod lesz, mint amivel indultál. Nagyon érdekes, itt maga a Sárhági Gulimba, a Luria, az Arizal, nagyon érdekes dolgokat mutat be. Ő hát egy hihetetlen szent ember volt, ugye ő sok olyasmit láttat, amit egyszerű ember nem képes látni, és ő sok-sok híres személyiség a zsidó történelemből, talmudi bölcsök és karábbi bibliai, ő azt mondta, kinek a reinkarnációja. És nagyon érdekes dolgokat is. Az egyikről van egy olyan érdekes dolog, ami lényegében olyan, mint le lenne írva a Talmudban. Van egy híres talmudi misna a Brachot traktátusban, és ezt majdnem mindenki ismeri, nem annyira a Talmud alapján, nem mindenki olyan járatos a Talmudban, de ez az egy misna, ez a talmudi rész bekerült a Pesachi Hagadában, és itt, aki eljárt Széder, és olvas a Hagadát, akkor ismeri ezt a... És arról van szó, van egy ilyen vita a talmudi bölcsek között, az egyiptomi kivonulást nem csak Pesachkor Széder során emlékezni kell az egyiptomi kivonuláson, egész évben is kell emlékezni erre. És a vita arról szól, hogy egész évben csak a reggeli imában, nappal, de az esti imában is, az esténként is. És erre azt mondja, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, azt mondta Rabbi Elazar ben Azaria, Re'anik ven shivim shana, én olyan vagyok, mint a 70 éves lennék, és mindig nem sikerült meggyőzni a többi kollégámat, a többi bölcset, hogy fogadjanak el az én véleményemet. Ez elég furcsa a kifejezés, hogy most mit jelent az, hogy olyan vagyok, mint a 70 éves? Azt mondja, 69 éves volt talán, vagy 71 éves, azt mondja, hogy körülbelül 70. Nem. 18 éves volt. És erre 18 éves azt mondja, hogy hát majdnem 70 éves vagyok, vagy olyan vagyok, mint a 70 éves lennék. Ugye közelebb a 70-hez, mint a 300, az igaz, de akkor sem mondhatja a 18 éves ember, hogy olyan vagyok, mint a 70 éves lennék, és erre a Talmud egy érdekes történetet mond el, hogy ő lett akar kinevezve a tanház vezetőjének feje, azért, mert ő volt egy ilyen nagy tudós, de szégyelte magát, hogy ő a tanház vezetője, amikor a szakála arra mutat, hogy ő egy nagyon fiatal ember. És erre azt történt, hogy másnap, amikor felkelt egy ilyen ősz szakála lett, azt mondja, olyan vagyok, mint a 70 éves, nézd rám, azt jelenti, hogy igazad nem években, de én vagyok a tanház feje, és akkor elfogadtak engem, mint a vezető, és akkor most miért nem vagyok képes őket meggyőzni arra, hogy fogadjanak el az én véleményem. Ezt mondja a tan. Az Ári azt mondja, jó, ez nagyon szép, és miért pont 70? Szóval pontosan olyan volt 70, és nem 75, és nem 80, és nem 65, hogy ilyen kiszámoltat, körülbelül ilyen 70 évesnek nézek ki. Erre azt mondja az Ári, a Luria rabbi, ez a rabbi Elazar ben Azaria, aki 18 éves volt, ő Sámuel profétának a reinkarnációja volt. Sámuel profétának a lelke került rabbi Elazar ben Azariahoz. Hány éves volt Sámuel proféta, amikor elhunyt? 52 éves. Akkor most 52 éve Sámuel profétának az életéből, 18 évet a Rabbi Elazar ben Azaria életéből, itt van a 70 év. Azt mondja, olyan vagy, mint a 70 éves, és nem 69, és nem 71, hanem pontosan 70, mert 18 és 52 az se nem több, se nem kevesebb, mint 70. Csak így nagyon stimmel az, hogy lényegében olyan, mintha a lelke 70 éves volt, utána most ő szakál és lett, azt mondjuk, hogy a teste, akkor most már tényleg olyan, mintha 70 éves lenne. A zsidóságban a Gilgul azt jelenti, hogy a lélek újra lejön a földre, ez nem egy sikertörténet, ugye ez egy büntetés. A lélek az isteni megnyilvánulás. Az isteni megnyilvánulás nem élvezi az evilági életet, testben, foglalkozni mindennapi dolgokkal, sőt, még lehetőség van, hogy az ember vétkezzen, itt mindenféle csábításnak kell ellenállni. A lélek nem akar idejönni, hogy neki sokkal jobb ott idezőjelben nyaralni ott az Édenkertben, ahol csupa spirituális, ott isteni schinát lehet élvezni, ő nem akar idejönni. Ezért a léleknek ez egy igazi büntetés, azt mondja neki, hát én itt akarsz maradni, elnézést, de majd le kell dolgoznod még ez, sok mindent, amit ne gyere ide pihenni, és élvezni az isteni jelenlétet, hanem menjél vissza a világra. Érdekes dolog az Zohar, külön kiemeli azt, hogy az, aki nem hagyott maga után zsidó gyereket, az elsősorban ez az oka az ember újra jöjjön le a földre. Mert ha van gyereke, akkor van folytatása. Ha nincs gyereke, akkor neki kell folytatnia tovább. De valójában nem csak erre van nem csak emiatt, ez a vétek miatt, vagy ez a hiány miatt le kell jönni újra a földre, hanem akár más hiányosságok miatt, de azt is az is egy kicsit kapcsolódik ehhez a logikához, mert az embernek van gyereke, aki az ő emlékére jó cselekedet, micvákat teljesít, akkor ő pótolja azt a hiányt, ami még maradt az ősétől. Azt jelenti, ha nincs gyereke, akkor nincs, aki pótolja, és aki segítsen, akkor neki kell újra lejönnie a földre. De ez csak általánosságban beszélve, de valójában még annak is, akinek van gyereke, ha tényleg csak a hiányossága, és vétke, és elmaradása, akkor sajnos akkor újra kell jönni. Most. A zsidóságban ez nem egy ok arra, hogy most talán akkor nem kéne gyászolnia, valaki elhunyt, mert elhunyt, hát újra fog megszületni, akkor most lesz folytatása. Nem beszélve arról, hogy először bízunk benne, és szeretnénk azt elhinni, hogy nem fog még egyszer lejönni, mert annyi sok micvat csinált az élete során. De még akar is, ha igen, ha még egyszer le kell jönni, akkor ez nem pótolja az a hiány, amit a szülő is, testvér is, fér is, feleség, ami elmarad, mert az ő személyisége az elveszett, az ő tudása elveszett, az nem jön vele vissza az újabb életébe. Azt is mondja a Kabbala, hogy valamikor az ember nem emberként jön vissza, hanem, és ez egy még súlyosabb büntetés, hanem egy állat formában tér vissza, ami egy hihetetlen büntetés, mert egy emberi lélek egyáltalán nem tud megnyilvánulni egy állatban, de mégis olyan, mintha oda lenne téve egy ilyen börtönbe, egy állati testben, és ez egy hihetetlen nagy büntetés, mert Isten valamikor úgy rendezi a dolgokat. És itt is van egy Baal Shem Tovi történet, hogy egyszer a Baal Shem Tov szombat kimenetelet után odaszólt két tanítványnak, azt mondja, hogy szeretnék indulni útra, szóljon a kocsisnak, hogy indulunk. És ilyenkor már a kocsis ismerte, hogy ő neki vezetnie kell a kocsit csak a városon kívül, utána neki el kell fordulnia, innentől kezdve engedni, hogy a lovak menjenek egyedül, és ilyenkor rövid idő alatt szoktak megérkezni, és valamikor olyan messzi helyekről, vagy az úgynevezett kvicata derech, hogy ilyen, mintha repültek volna, ez a Baal Shem Tovnak a dolga volt irányítani a dolgokat, azt mondja, hogy a kocsis az csak egy ilyen látszat volt, hogy mint tudom, utazunk. No, megérkeztek egy falusi zsidóhoz, és kérte, hogy be lehet-e jönni. Természetesen egy rabbi, pláne a Baal Shem Tov, örömmel fogadta őket, és ahogy szoktak szombat este, ilyen szombat búcsúztatta egy kis lakomát, a Melava Malket, tett valamit az asztalra, és a Baal Shem Tov érdeklődik nála, hogy mi újság. Erre azt mondja a Baal Shem Tovnak, figyel, az Isten olyan kegyelmes velem szembe, hogy el nem lehet mondani. Képzeld el, hogy idővel ezelőtt, egy pár hónappal ezelőtt vettem egy új szamarat. Nem drágán vettem, mert nem úgy nézett ki, mint valami különleges, erős és ilyesmi. De egyszer csak hazahoztam, betanítottam, úgy dolgozik, hogy el nem lehet mondani. Nem egy műszak van, hanem majdnem három műszak van. Dolgozik, alig eszik, és dolgozik, és dolgozik. Szóval csupa bevétel kiadás nincs. Kiadom neki a munkát, ő végzi, szóval nem is kell annyira figyelni, hogy ő nem lustálkodik, mindig csinálja, és tudját, itt olyan gazdag vagyok én tőle, olyan munka, amit másoknak, mit tudom én, két-három szamarat állítom, de én egyedül ezt a kis vékoncska is csinálja. Hú, szóval hihetetlen. Jó, nagyon érdekes, mindenki nagyon örül a történetnek. És egyszer csak a Baal Shem Tov a könyvek között Talmud, ez, az egy kicsit keresgél, egyszer kihúz az egyik nagy foliáns, egyik Talmudik nagy is kezd lapozni, és egyszer csak ilyen sárga lap kiesik belőle. Mondja a Baal Shem Tov, mi ez? No, kezdenek olvasni, ott van leírva, hogy XY aláírásával elismeri, hogy 5000 rubelt vett fel, kölcsön XY-tól, és mit tudom én, 3 hónapon belül aláírt dátumtól fogja kifizetni, és oda van írva. Nézi, erre azt mondja ez a falusi zsidó, ez az én apám, apámnak tartozik ez a zsidó, de ez a zsidó már rég nem él. Ez már 20 év vagy nem él, és itt maradt, mit érez? Mondja a Baal Shem Tov, mondd, ide adnál nekem ezt? Azt mondja, nekem nincs szükségem erre, én ide adnám. De teljes szívvel, én lemondasz erről az adóságról, ami itt van, úgy te vagy az örökös. Lemondasz erről? Mert természetesen teljes szívvel lemondok erről. Jó, akkor kérem, csak a széttépte a Baal Shem Tov, hogy ez az adóság már nincs. És ahogy ez széttépte, ezt csak hallottak, hogy kint az istálóban valami nagy valami leesett. És erre a falusi zsidó, hát az istáló az még mindig fontosabb, akármilyen rabbi van, ad az istálóba figyelni kell, hogy mi folyik ott. És kimegy, és képzeld el, az a szamár, ami úgy dolgozott neki az utóbbi hónapokban, és aminek köszönhetően ilyen gazdag lett, megdöglött. És ordított egy nagyad, és Baal Shem Tov is oda ment, azt mondja, és mondja, nézd csak meg, most beszéltünk erről, és nézd meg, mit történt. Ez egy nagy csapás. Azt mondja a Baal Shem Tov neki, lemondtál az adóságról. Hát lemondtál az adóságról, akkor vége van a történetnek. Azt én lényegében az ő nem fizette ki az adóságot, és most próbálta ledolgozni. És ez hihetetlen fájdalmas volt, és a Baal Shem Tov emiatt jött el rendezni ezt a dolgot, hogy mondjon le róla, ne maradjon nyom ennek az adóságnak, és vége. Egy másik, másik felfogás is van itt a Sáragil Gulimba. Azt mondja Lúria Rabbi, hogy valamikor az is lehetséges, hogy a lélek valahogy ugyanúgy lehet, hogy állatban el van oda van téve, akkor lehet, hogy ételben. És akkor mi, hogy tudja, mit tud elérni, ugye, mit tud elérni azzal, hogy az ételbe van, hogyha olyan kézbe fog kerülni, aki erre az ételre áldás fog mondani, meg fogja dicsérni az Istent erre az ételre, akkor ez olyan, mintha ő segített valakit kósert enni, ő segített áldást mondani, és akkor ez az ő lelken akar, pláne utána ezzel az erővel még az illető micvát tesz, akkor lényegében az annak köszönhet, ugye az ételnek köszönhet, akkor az étel is része a micvának, és akkor így szabadul a lélek a fogságból lényegében, ahol ő volt. Mesélnek az egyik csodarabbiról, hogy péntek este hoztak neki a hallat, és akkor nézi, és egyszer csak az egyik szeletbe veszett kicsit, és akarja enni, és egyszer csak kiesett a kezéből. És a rabbi elgondolkodott, és azt mondta, ő még nem akar. Ő még nem akar. Ugye itt valamit keresed, és találod, úgy tűnt, hogy még nem, hogy ő nem akarsz, vagy még nem jutott el az a pillanat, hogy itt ezt lehet rendezni. A Lubavitcher Rebbe egyik rövid levélben leírja, és azt mondja, lényegében az egész Gilgul és lélekvándorlás a fogalma az lényegében egy kulcs hihetetlen nagy és komoly kérdése. Szinte a lélekvándorlás az, ami ad választ a nagy kérdésekre. Ugye már Mózes óta, lényegében mióta létezik a világ, de a Talmud már rögzített, Mózes feltette a kérdést az Istennek, hogy lehet az, hogy egy szadik, egy jámbor ember is rosszul megy neki. Hogy lehet az, hogy olyan ember szenved, aki jámbor is tökéletes? Hogy lehet az, hogy egy gyerek, aki egy teljesen ártatlan, szenvedjen, vagy akár meghaljon? És lényegében ez egy olyan kérdés, ami mióta létezik a világ, ezt a kérdést feltesznek, és azt mondta, a lélekvándorlás az egyik kulcs. Ez a nagy kérdéshez, mert mindig azt kell, a nagy képet kell nézni, és lehet, hogy itt ez kapcsolódik egy másik történethez, és akkor így, és ezzel áll össze a történet, amivel kezdtem, hogy pont a lélekvándorlásod kiderülhet, hogy egy hihetetlen történet, aminek szemtanúja voltak a Baal Shem Tov tanítványa, és úgy tűnt, mint az a klasszikus példája az igazságtalanságnak, amikor a nagy képet láttunk, és megértettünk, és ismertünk a történet első részt, akkor kiderült, hogy nem. Ez pont a klasszikus példa az Istennek az igazságának. Szóval ez az egyik kulcs fogalom ehhez a nagy kérdéshez, és ezáltal olyan dolga, amit felhoznak, hogy ez egy bizonyíték az Istennek az igazságtalanságának, pont fordítva, hogy ez igazolja az isteni igazságnak. Csak mi nem vagyunk képesek látni a történet elejét, vagy a történet folytatását. És még egy történet a Baal Shem Tovról, hogy egyszer jött haza egy házas pár, és kértek hogy a Baal Shem Tov imádkozzon értük, és áldja meg őket, hogy legyenek egy gyerekük. Most sok éve, hogy házasodtak, és mindig nincs gyerek. A Baal Shem Tov nem nagyon partner volt ebben is, így, úgy, és megint kértek, és a végén a Baal Shem Tov megálltat őket, adjon Isten, hogy megszülesen nektek saját gyereketek, és tényleg egy év rá megszületett egy gyerek, egy gyönyörű, szép gyerek, egy okos gyerek, minden szempont tökéletes, és ez a házas pár úgy nevelte őt, minden, ahogy illik egy ilyen gyereket nevelni, és 10-valahány évesen egyszer csak beteg lett, és meghalt. Ugye, amilyen nagy volt az öröm, amikor megszületett ez a gyerek, akkor természetesen el lehet képzelni, hogy annyi év után végre megszületett a gyerek, és nem bármilyen gyerek, és most pedig meghalt. És visszamentek a Baal Shem Tovhoz, hát egy kicsit olyan, mint a panaszkodni, hogy most hát ez nem ezt akartunk. És azt mondta nekik a Baal Shem Tov, hogy egyszer volt egy paric. Egy paric az egy ilyen földbirtokos. Nagyon gazdag. És neki volt egy gyereke. Egy különleges gyerek, és tanította mindenféle, legjobb tanárok tanították őt. A gyerek 10-valahány évesen volt, mindenféle kérdés merült fel a fejében, és azt kérte az apjától, hogy szeretne kicsit nagy világot látni, és elutazott. És valójában ment a ilyen vallások után érdeklődött, mert úgy érezte, hogy ez nem, neki nem elegendő, amit tanították, és a végén betért zsidónak. És tényleg teljes gőzerevel tanult is. És a zsidóságban is egy különleges nagy tudású rabbi lett belőle. Igen ám, de a halála után hát volt egy rossz angyal, aki azt mondta, hogy igen, minden szép és minden jó, de az első 10-valahány éve hát nem gyakorolta a zsidóságot, itt egy hiány van, ő csak akkor és akkor kezdte, nem volt neki zsidó gyerekkora, nem volt bármit szója, ami igazán halachikusan ez nem probléma, ugye ember, aki betér, feladás, hogy a zsidó vallás úgy, mikor komolyan veszti, ez olyannak szám, mint a újszületett, akkor nem lehet őt azzal vádolni, hogy nem zsidónak született, nem állhat, hogy olyan, mintha zsidónak született, de úgy tűnik, hogy őt olyan különleges cádik volt, hogy még ilyen kis dolog is problémát jelentett. Erre azt mondta, az volt az ítélet, hogy szülessen meg újra, és pótoljon az, ami nem volt. És azt mondta, 10-valahány évet élt, pótolta az, ami hiány, és most volt teljes az ő élete. Mondom, és amikor láttam, hogy mennyire akartak gyereket, és akkor én egy nagyon különleges gyereket bíztam rátok. És legyetek boldogok, hogy ilyen gyereket tudtatok nevelni, és ezzel lett az ő élete. Az ő élete teljes. Szóval összefoglalva a lényegre, a zsidóságban lélekvándorlás van, azt jelenti, hogy egy lélek, ami egyszer élt, képes újra születni, egyszerű ember nem képes ráismerni, hogy ez ki volt, de az Isten ezt szépen vezeti ezt, és mindenkinek vezetét ki mit tesz, és a lélekvándorlásnak a lényege lényegében egy büntetés, vagy egy hiánynak a pótlása, mert az ember azért született meg, azért jön a világra, hogy gyakoroljon a micvákat, minden zsidóra kötelező minden micva, minden embernek kötelező az isteni parancsolatokat alapján élni. Ha pedig hiány van, vétkezett, akkor azt mondja az Isten, akkor menjen újra és teljesítsen az, ami elmaradt. Köszönöm a figyelmet, és most ha vannak kérdések, akkor szívesen megválaszolom. Van egy olyan írás is a Kabbalában, egy olyan vélemény, hogy lényegében hiány, hogy minden léleknek kell az összes micva teljesíteni. Most az összes micva teljesíteni, az nem tud az ember egy élete során, vagy férfi, vagy nő, vagy kohen, vagy lévi, vagy zsidó, vagy király, vagy főpa, vagy levita, vagy szolgál a szentében, vagy nem szolgál a szentében. És erre van egy olyan vélemény is, hogy lényegében akkor az ember több élete során próbálja teljesíteni az összes micva. Ez az a gondolathoz kapcsolódik, ami írva van a Talmudban is, a Zoharban is, hogy a Bibliában van 613 parancsolat, és az embernek a testében van 613 testrész is, én is. És lényegében minden micva kapcsolódik az egyik testrészehez. És ahhoz, hogy egészséges teste legyen, vagy hogy teljes lélek legyen, azt kellett legyen, hogy minden része már, minden része van az ő. Mint olyan, mint azt mondanám, hogy minden testrész egy micvához kapcsolódik. Az, hogy teljesen legyen neki az, a lelkének legyen egészséges minden része, akkor azt kellett legyen, minden micvából kapjon isteni erőt. Ilyen is van írva a Kabbalában. Igen, igen, hát az már az elején idéztem a Kabbalából, vagy egy vétegnek a helyreállítása, vagy egy hiánynak a pótlása.
Később elhangozta azt, hogy nem annyira jó itt lenni. Hát csak hiány kell tudnunk, akkor
ez jó, de mindenképpen a lélek nem örül annak, amikor megint el kell menni, dolgozni, és aztán visszajönni. Pedig amikor itt van, olyasmit tud elérni, amit az édenkertben nem tud elérni. Mert mit szó, akkor csak itt lehet gyakorolni, és nem ott a édenkertben. Kell-e ezekkel a titkokkal foglalkozni? Az biztos, hogy elsősorban nekünk foglalkozni kell a parancsolatokkal, amit teljesítenünk kell, és azokat megérteni. Igen ám, de az embernek felmerülnek kérdések, vagy előbb mondtam, akkor ez nagyon jól tudja megválaszolni a kérdéseket. Vagyis az, hogy ne zavarjon az embert az ő hitében, az Istenben való hitében, hogy most itt nem látja, hogy valósul ez meg, akkor ezért érdemes ezt is ismerni.
Sokkal több kérdés felismerülhet valakibe, és megzavarodhat.
Jó, hát ez ezért jó, hogy az embernek van egy rabbia, egy tanárja, aki tanítja és irányítja, hogy mind agyagoljon belőle, amennyit kell. Honnan tudja az egyén, hogy mi az ő küldetése? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Először az embernek az a küldetése, hogy a parancsolatokat gyakoroljon. És ez minden embernek szól. Nincs az az ember, aki fel van mentve ez alul. Azt mondja, akkor a küldetésének a nagyobb része már tudja. Most, utána az embernek, hogy majd lehet mondani, éljen a lehetőséggel, amikor lát olyasmit, ami ez neki van tehetsége, ő tudja teljesíteni, vagy ilyesmi, akkor oppa, ez az, ami rá tartozik. És van egy olyan kifejezés, az előző Lubavitcher Rebbe egyszer én hosszú beszéde volt a témán, úgy nevezte Neshamot, idézte a Kabbalában Neshamot, hát ott azt jelenti olyan lelkek, akik tévődnek. Vagyis azt mondja, amikor a rabbi azzal próbál segíteni, hogy ő most megy dolgozni, és a pénzével fogja a szegényeket támogatni, és amikor a nagy üzletember azzal próbál segíteni, hogy leül tanulni, és ő majd fog tanítani az embereket, az mindenki a másik nak a feladatát próbálja teljesíteni. Azt mondja, az a sikeres üzletemben ne próbáljon tanítani a helyet, az üzleteljen és segítsen az ő pénzével, és a rabbi, akinek nagy tudása van és képes tanítani, ha ne próbáljon mással segíteni, hanem mindenki azt lássa, mi az, amire képes, nem biztos, mihez van kedve, nem ezt mondtam, hanem mi az, amihez képes, mi az, aminek, mi az, amire szükség van. És akkor az az ő feladat. Az is van írva, hogy van erre egy kis teszt is. Honnan tudhatja az ember, hogy mi az, ami igaz az ő küldetése. Ami a legnehezebb is, ami a legkevésbé van kedve, valószínűleg ez az. Mert az úgy van a rossz ösztön, azt mondja a diáknak, hogy ne készülj a vizsgára, most nem kell segíteni az anyukádnak. És mit tudom én, a dolgozó embernek azt mondja, most tanulja le kicsi. Mindig a másik feladat az a mindig az, ami rózsásabb, és inkább akarja ember teljesíteni. Ugye az ember mindig szívesebben tenni, de szombatot tartani, és kóser tenni, és ezeket az mindig valahogy nem a prioritások tetején van. Az ember menjen imádkozni, csinálja. Mindig az ember talál egy jobb és fontosabb feladat. És nagyon kell vigyázni, az ember nem maradjon le a legfontosabb feladatáról. Azt mondtál, hogy menthetetlen, olyan nincs. Az Isten minden embert felruházott annyi lelki erővel, hogyha meríteni akar belőle, akkor annyi erő van ott, hogy ő képes a saját lábán állni és megmenteni magát. Ha az ember úgy érzi, hogy menthetetlen, ez azért van, mert nem merít a saját lelki erőből. Az ember képes, van ereje, de nem csinálni semmit, az mindig könnyebb. Ez nem jelenti azért, hogy nem képes tenni. Az ember, mindenki ki tud szállni az ágyból, csak el kell dönteni, most ki kell, most fel kell kelni. Mindenki képes időben felkelni. Nincs az ember, aki nem képes. Most mi van azzal, aki már teljesítette, ha már teljesítette a feladatát, akkor segítsen másoknak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ez egy családi történet. Az én déd nagyanyám az a Huszti rabinak a testvére volt. Huszti rabi 1910-ben hunyt el. Az ő apja csornai lakos volt, és fakereskedő volt. Most ő 1910-ben hunyt el, akár ez a történet, most nem emlékszem pontos dátum, azt hiszem, hogy 1873-ban volt. Ez a bizonyos Grünwald Amram, nagyon nagy tudású ember volt, és különböző városokból kértek őt fel, hogy vállaljon a rabiságot, azt mondja, nem, ő nem szeretne rabbi lenni, tanul sokat, vagy ilyesmi, de nem, ő most egyszerű ember, és ő dolgozik tovább. 30-valahány évesen, vagy alig 40 évesen hunyt el. Az ő fia 17 éves volt, a legidősebb fia, aki később a Huszti főrabi lett. Oda szóltak neki ősívában, hogy figyelj, itt maradt 10 árva a gyerek, gyorsan jöjjön haza, akkor ő hazajött temetés, utána átvette a fakereskedését, vitte tovább, ameddig a öccse nem fejezte be a tanulását és házasodott, aztán átadta neki vissza a fakereskedést, és jól vitte a volt, az aztán sikeres vitte a céget, aztán visszament a tanuláshoz, és akkor Magyarország egyik leghíresebb ortodox rabbi lett. Az ő gyászbeszédeben, amit tartott az apja fölött, akkor lényegében ezt a gondolatot mondta el, és akkor egy bibliai vers alapján mondta el, úgy értelmezte a Bibliának a mondatot, azt mondja, hogy az én apám egy tökéletes ember volt. Ha vállalta volna az a rabbi akar lenni, akkor még lett volna célja az életben, mert segít másokat, tanít. De mivel nem akart, mivel nem akart rabbi lenni, és már befejezte feladat, akkor elhunyt. Hihetetlen, félelmetes gondolat, de ezt mondta az apja. Az én apám azt mondta, hogy nem azért halt meg fiatal, valami büntetés volt, hanem amit egy életben lehet teljesíteni, ezt egy rövid idő alatt teljesítette. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Ha lehet újra megszületni ezzel, hogy itt van írva a Sára Gilgulimba, akkor pláne, hogy az ember még hosszabbíthatja az életét azzal, hogy még szükség van rá, mert ő tanít is, segít másokat. Szóval ennek a gondolatnak az alapja az egyértelműen itt a Kabbalában benne van. Ez egy nagyon jó kérdés. A Kabbala szerint ma már nagyon kevés új lélek van. Természetes világteremtéskor akkor minden lélek új volt. És akkor így elindultak útra, és még, azt mondja a Kabbalad, ma már a leginkább nem új lélek születik. Egyes rabbikról mondtak a híres rabbik, hogy oppa, ez egy új lélek. Például a Rabbi Schneur Zalman, az első Lubavitchi rebéről, a Tanyának a szerzőjéről, azt hiszem a Baal Shem Tov azt mondta, hogy ma született egy új lélek, ami egy ritkaság, és a Tzadik a Baal Shem Tov megérezte, és azt mondta, ma született egy új lélek. De általában ez inkább egy további folytatás, ami nem, mert semmi hátrány nincs, ez ilyen nem használt dolognak számít. Pont fordítva, rengeteg mindent már tett az életében, rengeteg mindent már teljesített az életében, és most még tökéletesíti. Ez egy jó kérdés, hogy nincsenek új lelkek, és mégis rengeteg új ember van. Azért nem szinten marad, és nem egy lejjebb, hanem inkább feljebb megy. Ezt épp néztem ma itt a Sára Gilgulimba, azt mondja, amikor azt mondjuk, hogy egy lélek újra születik, az nem kell úgy elképzelni, hogy egy lélek, egy test. Eleve egy másik kabbalisztikus fogalom, azt mondja a Kabbala, hogy bizonyos szempontból az egész zsidó nép az egy lélek. Mi, összesen egy zsidó van? Nem, azt mondja, egy lélek, olyan, mint egy gyertya, égő gyertya, 100 gyertyát meg tud gyújtani, akkor most hány gyertya van itt? Akkor most, de egy volt, és ebből lesz 100. Mind a 100 az egyből van. Ugye mivel itt a spirituális világokban élünk, most egy picit próbálunk ezt egyszerűsíteni, mint a spirituális világban egy szikra az egészből, az elég ahhoz, hogy az ember az életen át tudjon élni vele. Elég sok isteni erőt kap, és egy teljes személyiség, amíg csak egy szikra, és nem az egészet elsajátította. És ezért lehet egy nagy lélek, ami sokra oszlik, de nem úgy jelenti, hogy most itt fél emberről van szó, egy teljes élő emberről van szó, de az nem kell egy teljes lélek. Szóval egy lélek, ez egy gyűjtő, abban rengeteg szentség van, és az rengeteg testet tud éltetni. A halottak feltámadása azt jelenti, hogy az elhunyt személyiség, az elhunyt testek is életre kelnek, és nem csak a lélek. Szóval teljesíteni kell az összes parancsolat, és ha teljesítünk az összes parancsolatot, akkor biztos, hogy most jön a Rosh Hashanah, zsidó új év, akkor biztos, hogy egy boldog új évünk lesz, és akkor még az életünk során fogunk teljesíteni.